Ha anyuka vagy, vagy nagymama, akkor kérlek, állj fel, mert szeretnénk nektek adni egy szál virágot. Csak hogy kifejezzük a szeretetünket irántatok. Ja. Úgyhogy adjunk egy nagy tapsot az anyukáknak, jó? Megérdemlik. Köszönöm. Vigyázzatok, mert nagyon szúr. Én már reggel megöleltem az egész csokrot, úgyhogy... Ja. Úgyhogy ne felejtsétek el, fiúk, vagy ne, igazából nem csak fiúk, mert na, tehát, ha nincs itt az anyukád, akkor feltétlenül hívd fel ma, ha otthon van, vagy mész hozzá meglátogatni, akkor mindenképpen öleld meg, tedd számára különlegessé ezt a napot. Ja, hálásak vagyunk értük minden nap, de jó az, hogyha van egy ilyen kis különleges nap. És az üzenet is különleges lesz már ezzel kapcsolatos. Ja, és... Szerintem nincs olyan anyuka itt, aki úgy érezné, hogy toppon van mindenben. Van itt olyan, aki azt gondolja magáról, hogy hú. Ja, tehát nincs olyan... Dani, a Dani. Ja. Tehát nincs olyan anyuka, aki azt mondaná, hogy oké, anyák napja van, Gyülibe vagyunk, a Balu készült valami üzenettel, biztos, hogy arról fog beszélni, hogy hogyan bánjunk a tökéletességgel, a maximalizmussal, segít nekem jó tanácsot adni, hogy hogyan bánjak a tökéletességem, ugye, mert hát tényleg toppon vagyok, és a gyerekeim nagyszerűek, a tanulmányilag felett állnak még az iskolai igazgatónak is, sosem viselkednek gázosan, nem hisztiznek, mindent megtesznek, amit kérek tőlük, és amire megkérem őket. A házasságom is ámulatos, a kutya is mindig kint vécézik, az udvaron vagy az utcán, a lakás makulátlan, rend van, tisztaság, én meg gyönyörű vagyok. Úgyhogy, ja, és a karrierem is úgy halad, ahogy szeretném. Tehát minden szuper, úgyhogy tényleg szükségem van arra az üzenetre anyák napján, hogy hogyan bánjak a tökéletességgel. Szerintem, tehát egyikünk sem így jött ma. Egyikünk se. Ja. Ha igen, akkor tudunk abban segíteni, hogy hogyan jöjj le a drogokról. Jó? Tehát van egy tévhit az anyukák elméjében, és ez az, hogy egy nap majd minden rendben lesz. Igen, tehát vannak még, akik hisznek a mesékben, igen. Tehát, hogy a körülményeim és én is tökéletes leszek majd egy nap. Tehát ez tévhit. És sajnos a filmek, meg a reklámok, azok ebben táplálnak minket és benneteket, hogy ott szépek az anyukák, tiszta minden, tiszta a ruha, sminkelt az arc, miközben nagy takarít, és csak elhúzza a rongyot, és már ragyog a konyha, ugye? Tehát minden tökéletes, tökéletes rend van, mindegy, hogy hányan vannak a családban, és hány évesek, tök mindegy, készen van a kaja, amint apu belép a lakásba, tehát már csúszik a tányér, tehát nem látsz hisztit, nem látsz balhét a családban. Tehát ha esetleg van, akkor, mit tudom én, tudod, a sorozatokban egy fél órán belül, mire vége annak a résznek, akkor már kisimultak a dolgok, és újra szerelmesek egymásba. Tehát ilyen idillikus képeket, filmeket történeteket nézünk, ezzel vagyunk táplálva. Nálunk egy fél óra kell, hogy belemelegedjünk. Tehát a konfliktusba. Tehát, de hogy ez hatalmas nyomást rak rátok, anyukákra. Persze, és rajtatok keresztül a férjekre is. De hogy tehát tökéletes lenni. Tehát senki nem tud tökéletes lenni. Senki. És igazából, ha a tökéletességről beszélnék, akkor nem is tudnátok együtt érezni vele, hogy milyen az. Tehát nem tudnátok azonosulni vele. Úgyhogy a mai társadalomban az anyák nem érzik magukat tökéletesnek. Úgyhogy az egyik fő mondatunk ma a következő. A cél ne a tökéletesség legyen, hanem a kitartás. Oké? Tehát a cél az ne a tökéletesség legyen, hanem a kitartás. Mert sosem leszel tökéletes. Ezért a cél az, hogy csak tarts ki, csak folytasd, csak ne hagyd abba, csináld tovább. Úgyhogy remélem, hogy az üzenet végére fel tudlak benneteket bátorítani. Bárha ezt a mondatot a szívedbe rejted, és emlékezteted magad rá, akkor ez már bátorítás lesz. És tényleg az a vágyam, hogy kapjatok ma reményt. Úgyhogy Lukács evangéliumát fogjuk megnézni, és Máriát, Jézusnak az anyját. És Jézus életéről van 4 beszámoló a Bibliában. Máté evangéliuma, Márk evangéliuma, Lukács evangéliuma és János evangéliuma. Amiben most olvasunk, ez a 3. beszámoló, bár nagyon nem tudjuk sorrendbe rakni, hogy most melyik az első, de így, ha olvasod az Új Szövetséget, akkor ez a 3. evangélium, és ott elég sokat olvashatunk Jézus gyerekkoráról, és Máriáról, ott az elején, az első-második fejezetben, és ezt fogjuk majd megnézni. Sokan ma úgy viszonyulnak Máriához, hogy imádják őt, meg imádkoznak hozzá. Tudjátok, nem kell. Tehát ő nem egy tökéletes asszony, vagy egy makulátlan asszony. Ő olyan, mint bármelyikőtök. Tehát nagyon is tudtok ő vele azonosulni. Tehát ő nem egy felsőbbrendű. Azért, mert ő volt Jézus édesanyja, attól még nem több egyikőtöknél sem ő. Úgyhogy na megnézzük, hogy miket csinált jól, vagy mikkel kellett szembenéznie, és 3 szóban fogjuk ezt megnézni, 3 kulcsszavunk lesz ma, és az első az az ünneplés. Az ünneplés. Anyaként neked kell lenned a legfőbb ünneplőnek. Nem is tudom, hogy hívják a magyarul a cheerleadert, hogy hívják magyarul, segítsetek. Szurkoló. Szurkoló lány. Szurkoló. Tehát, hogy igazából ti, anyák vagytok az ünnepfelelősök. Tényleg, a legtöbb esetben, amikor egy nő felfedezi, hogy terhes, hát hihetetlen dolgok történnek. Egy az ünneplés van, a legtöbb esetben, tehát vannak sokkos felismerések is. 2 vonal. Vagy hogy van ez? 1 vonal, 2 vonal, mindegy. De a lényeg az, hogy vannak ájulások, persze. De a legtöbb esetben ünneplés van, és a Facebookon meg különlegesebb bejelentéseket lehet látni, hogy csinálják. És hoztam 3 példának. Az első, az... És egy ilyen 2 perc kellett, mire rájöttem, hogy most mi van. Hol a gyerek? Ja, oké. Jó, tehát ti gondolom egyből levágtátok, hogy Józsika majd megszületik 2014 márciusában. De aztán van a következő. Azt mondja apuci szelfie, hogy terhesek vagyunk. Ez az, amikor a férfiak vagy az apukák ünnepelnek, jó? Tehát ez az előző kép, az, amikor ők értik a módját, a lány. Ez tudja, hogy az anyuka találta ki. A következő, ez is hasonló. Apuka nagyon boldog, fogja a tesztet, és amikor jön a hír, hogy ikrek, akkor a következő. Ugye? Úgyhogy kemények ezek a dolgok. De tényleg, amikor kiderül, hogy babát várunk, akkor ez tényleg egy ünnep. Tehát ilyenkor ünnepelni akarunk. És amikor ünneplésről van szó, akkor az anyukák a fő muftik. Oké? Tehát miért mondom ezt? Azért, mert és lehet velem egyet nem érteni, de szerintem azért nagyjából tudjátok, hogy miről beszélek. Tehát mikor megfogan egy gyermek a hasadban, vagy amikor megfogant, akkor valahogy a szíved mélyén tudtad, hogy Istennek terve van ezzel a gyerekkel. Hogyha akkor abban az állapotodban hittél Istennek, és volt vele kapcsolatod. Tehát, hogy Istennek terve van ezzel a gyerekkel. Tehát olyan anyukával még nem találkoztam, aki azt mondta volna, hogy hát igen, gyermeket várok, és az élete nagy szívás lesz. Tehát ilyen anyukával még nem találkoztam. Oké? Tehát a szíve mélyén, a szíved mélyén ott van a bizonyosság, hogy Istennek terve van ezzel a gyerekkel. Terve van. Egy különleges terve. Úgyhogy tetszik a történetben, és itt kapcsolódunk be, amikor Isten küld egy angyalt Máriához, és közli vele, hogy várandós. A 31. vers, első fejezet, 31. vers. Figyelj, ezt mondja, figyelj rám, mondja az angyal. Áldott állapotba kerülsz, és fiat fog születni, akit nevezzel Jézusnak. Oké, ez még azért is tetszik nekem, mert Isten annyira törődik ezzel a családdal, hogy még azt is elmondja, hogy hívják a gyereket. Tehát az első komoly nagy balhét kiveszi a családból, amikor apu meg anyu azon vitatkozik, hogy hívják a gyereket. Oké? Tehát ez egyszerű. Elnevezte a gyereket. És azt így folytatja, ő hatalmas lesz, és a magasságos Isten fiának fogják hívni. Ősapjának, Dávidnak trónjára fogja őt ültetni Isten, az örökkévaló. Így fog uralkodni mindörökké, Jákob leszármazottjai fölött, és királyi uralma soha nem ér véget. Oké, tehát már az elején, már a várandóság elején Isten a szívé, tehát elmondta neki, hogy ki lesz ő. Elmondta neki, hogy ennek a speciális fiúgyereknek lesz ő az anyja, akire az egész világ igazából vár. Úgyhogy te is tudhatod ezt a gyermekedről. És amiben anyák nagyon jók, az az ünneplés. Mert az apukák azok elég gyengén nyomják. Nem jók benne. Tehát az emlékeim, az ünneplés mindig anyukám jut eszembe. Tehát apu is ott volt, de ő csak ott volt. Részvevő volt. Tehát a legfőbb ünneplőm az anyukám volt mindig. Bármilyen alkalomról is legyen, volt szó. És ez igenis számít. Jobban, mint gondolnád. Jobban, tényleg. Tehát mit teszel? Ünnepled a gyereket, vagy lehordod? Ugye? Tehát el nem tudjuk képzelni, hogy mennyit számít. Tényleg. Úgyhogy ezért néha meg kell erőltetni magunkat. Meg kell erőltetni magunkat, hogy ünneplünk. És lehet, hogy kicsi a kapacitás, meg el vagyok fáradva, de megerőltetni magamat, hogy ünnepelni fogok. Mert sokszor nem egyértelmű, hogy miért kell ünnepelni, vagy mit kell ünnepelni, vagy hogyan. Sokszor, ha megkérdeznéd a gyermeked, tehát, hogy föltennéd a kérdést magadnak, hogy mi lesz a gyermekedből, és legszívesebben azt mondanád, hogy sorozatgyilkos, mert most éppen úgy érzed, tehát hogy nem látod az értelmét annak, hogy miért, mit ünnepeljenek ezen a rossz csont gyereken, meg mindent, tudod? És főleg vasárnap, amikor darúval kell behozni az Isten tiszteletre. De tehát tudom azt, hogy a körülmények azok meg tudnak rabolni az ünnepléstől. És ez így van, nem? A körülmények abszolút meg tudnak rabolni minket az ünnepléstől. amikor rájuk fókuszálunk, és nincs kedved ünnepelni. És Máriának is voltak körülményei. Például egy olyan, hogy mikor körülbelül 2 éves volt Jézus, akkor egy kormányrendeletbe kiadták az utasítást, hogy öljenek meg minden 2 éves és annál fiatalabb korú gyereket az ő falujukban és azon a környéken. Hát ez elég meredek, nem? Elég meredek. Eléggé olyan körülmény, ami elveszi a kedvedet az ünnepléstől, hogyha egy ilyenbe belekerülsz. Tehát voltak Máriának is nehéz körülményei anyaként. Na, de hogy a 46. vers, figyelj, itt olvashatjuk Mária örömét. Mária pedig azt mondta, hogy dicsérem az örökkévalót teljes szívemből, lelkemből, szellemem újong Istennek, üdvözítőmnek, mert rátekintett alázatos szolgáló leányára. Bizony, mostantól fogva minden nemzedék boldognak és áldottnak mond engem, mert nagy dolgot tett velem a hatalmas. Szent az ő neve. Oké, tehát Mária, bátran olvassátok majd el ezt az első 2 fejezetet. Tehát Mária hajlandó volt ünnepelni, még akkor is, amikor nehéz körülmények között voltak. Még akkor is, amikor sok minden nem adott okot az ünneplésre. Úgyhogy anyukák, csak halljátok meg azt, amit mondok. Tényleg halljátok meg, hogy lehet, hogy a körülmények nem adnak okot az ünneplésre. Lehet. De azok a kis dolgok, amiket nap mint nap tesztek, azok igenis számítanak. Lehet, hogy ha nagy körülményeket, vagy a nagy részleteket nézed, akkor abszolút nincs ok az ünneplésre. De ha azt nézzük, hogy mennyi apró dolgot tesztek a gyerekeitekért, a családodatokért, akkor azok hatalmasak és számítanak. És hatalmas változást fognak hozni a gyermekeitek életében. Majd egyszer, amikor visszaemlékeznek, akkor majd el fogják mondani. Ja, majd hálásak lesznek. Most nem fejezik ki valószínűleg, de lesz majd egy nap, amikor hálásak lesznek. Oké, úgyhogy ünneplés. Aztán a második, amit látunk Mária életében, és ezzel is tudunk azonosulni, vagy tudtok azonosulni, a csalódottság. A csalódottság. A csalódás. Lehet, hogy már ma érezted ezt. Már ma találkoztál ezzel az érzéssel. Oké, mert általában vasárnap reggel szabadul el a pokol minden háztartásban. Tehát időben elkészülni, elérni a buszt, vagy mit tudom én, tehát hogy bejönni, felöltözni, mit teszik a gyerek, semmi nem jó neki. Tehát ha van gyermeked, akkor tudod jól, hogy mit jelent ez, hogy csalódottnak lenni. És most nem arról beszélek, hogy felpiszkált valamin összevesztetek, hanem amikor hogy összeadulnak a dolgok, és akkor azt mondod, üvöltve a tükörbe, hogy én egy szörnyű anya vagyok. Hogy így viselkedek a gyerekemmel, vagy így gondolkodom róla, vagy mit tudom én. Tehát, hogy egy szörnyű anya vagyok. Mikor a gyerek rosszul teljesít egy dolgozatban. Szörnyű anya vagyok. Tehát hallottam anyukákat, akik az első következtetés ebből az, hogy szörnyű anya vagyok. De csak hadd segítsek, nem te írtad a dolgozatot. A gyerek írta. Oké? Tehát a gyerek írta a dolgozatot, nem te. Ő szúrta el. Ő nem tudja, hogyan kell írni, és ő nem tudja, hogyan kell számolni. Nem te. Nem azért írt rosszat, mert szörnyű anya vagy. Oké? Vagy mit tudom én, a gyerek tropára vágta a biciklit, vagy a gördeszkát, hányat eltörtünk. Szörnyű szülő vagyok, szörnyű anya vagyok. Nem. A gyerekek általában idióták, mármint... Igen, azok felelőtlenül csinálnak egy csomó mindent, nem gondolnak bele a következményekbe, és olyan dolgokba mennek bele, ahol rengeteg kárt okoznak. De ezt nem te okoztad, nem te miattad ilyen a gyerek. A gyerek az gyerek. Tehát azért, mert összetöri a biciklit, vagy valamit, az nem azért van, mert te egy szörnyű anya vagy. De nem így van, hogy a gyerekek bukásait valahogy nehezen tudjuk elvonatkoztatni önmagunktól? Nem így élitek meg, anyukák, hogy ha ő valahogy valamit csinál, akkor az az én anyaságomról szól. Ha megtörténik ez a kellemetlen dolog, akkor csalódtok. Milyen rossz anyák vagytok. Hisztizik a boltban, hisztizik az étteremben, hisztizik a gyülekezetben, elbukik, rosszul teljesít, rossz döntést hoz, és milyen rossz anya vagyok. Milyen rossz anya vagyok. De a csalódásnak a veszélye az az, és ez is egy fontos gondolat, a csalódás veszélye az ez, hogy hamis gondolkodáshoz vezet. Egy hamis gondolkodáshoz vezet. Egy téves elképzelésekhez, téves gondolatokhoz vezet. Mert egy ilyen felajzott pillanatban, hogy szörnyű anya vagyok, jönnek a gondolatok. Add fel! Egyre többet hallok arról, hogy nem az apa hagyja el a családot, hanem az anya hagyja el a családot. Add fel! Hagyd ott! Lehet be kéne dobnom a törülközőt. Nem vagyok én ebben jó. Rossz embere bízták ezt a feladatot, hogy családanya is. Ja. És szerintetek Mária csalódott Jézussal? Anya volt. És ő is csalódott. Ja. És itt van egy sztori is leírva. Tehát, és lehet, hogy becsapós a kérdés Jézussal kapcsolatban, hogy hát miért? Jézus mit csináltat rosszul? Volt olyan, hogy Jézus, tudod, és hozzád a matek házit. Ez itt nem jó. És Jézus, az lehetetlen. Anya, ez lehetetlen. Igen. Vagy próbálod fürdetni Jézust, és mindig le akarod nyomni a víz alá, de nem megy. Nem süllyed el. De van itt egy történet leírva, ahol Mária igenis csalódott volt, és érezhetjük a szavaiból, ahogy beszél Jézussal. És ez az a rész, amikor tehát a zsidók minden évben, 7-szer egy évben volt a zsidóknál ünnep Jeruzsálemben, ahol bárhol lakott a zsidó ember, mentek, vonultak. És akkor zsoltárokat énekeltek útközben, és azokon a napokon tele voltak az utak zarándokló emberekkel, mert mentek Jeruzsálembe. És egy ilyen alkalommal ment az egész család, ugye ők Észak-Izraelben laktak, úgyhogy legalább egy hét vagy két hét volt, mire odaértek, és ünnepeltek az úton oda, ott voltak az ünnepségen, aztán hazafelé is, és aztán megtörtént egy ilyen alkalommal ez, és jöttek hazafele, és Jézust ott hagyták Jeruzsálemben. Tehát Jézus 12 éves volt, és ott hagyták Jeruzsálemben. És tehát el tud képzelni Máriát, amikor rájött erre, hogy ott hagyta. És most nem arról beszélek, hogy mint amikor mi elvesztettük Lucit az árkádba. Csak fölnéztem valahová, köszöntem, mert ott volt egy ismerős, visszanéztem, és sehol nem volt. Úgyhogy küldtem a család többi részét, még jó, hogy nagy a család. Te oda mész a folyosó végére, lezárod. Tehát, ha arra megy, akkor meg lesz. Én meg mentem a biztonsági rész, hogyha valaki lát, hogy mit tudom én, milyen kislányt, meg ízé keresni anyukát, akkor hol vagyunk. És aztán valamelyik boltba belógott, és a ruhák alatt volt, valahol megtalálták az eladókat. Játszott, hát mit csinált volna? 3 éves volt, vagy mennyi? 2? Szerintem kisebb volt. Na, de hát, ja, leizzadtunk. Ja, tehát Virág abszolút csalódott önmagában abban a pillanatban. Egyben mondtam, micsoda apa az ilyen. Velem volt a gyerek, így van. Oké, de hogy már elhagyta Jézus, tehát milyen gáz már, hogy Isten fiát hagyod el? Isten fiát elhagyta. Megváltót elhagytam. Úristen. Oké, és mentek 3 napig, mert azt hitték, hogy most vagy a másiknál van, nem tudom, hogy együtt ment-e József és Mária. De egy biztos, hogy mire hazaértek, akkor Jézus nálad van? Mi? Azt hittem, hogy nálad van. Na, és akkor... Akkor vissza. Vissza. Oké, úgyhogy vissza kellett menni Jeruzsálembe, hogy megtalálják. És amikor visszamentek, akkor, tehát mindjárt felolvassuk azt, ahogy Mária Jézussal beszélt, és érezni lehet benne a csalódottságot. A második fejezet, Lukács evangélium szintén, második fejezet, 48. vers. Ezt beraktam? Nem mond? Jó. Amikor szülei meglátták Jézust, jó, csak ott rosszul írtam, hogy első fejezet, de ne, ez a második fejezet. Kétet, amikor szülei meglátták Jézust, megdöbbentek. Anyja pedig ezt mondta. Oké, és nagyon érdekes itt az, hogy az anya szólal meg. Oké, tehát az anya. Anya szólal meg. Nem az apa. Apa lapít. Apa csendben van, anya üvöltözik, ugye? Tehát, és innen is látszik egyébként, hogy a Biblia igaz. Oké, tehát. Fiam, miért tetted ezt velünk? Nem ez hangzik el általában, amikor ilyen dolgok történnek? Mit csinálsz? Mit csinálsz? Miért csinálod ezt te velem? Kétet. És akkor folytatja, hogy apád és én. Apad. Jó, kétet, József egy árva mukkot nem szól. Egyébként örül. Mégre nem én vagyok a porondon. Boldog ez a nap. Nem engem vett elő. Azt mondja, apád és én nagyon aggódtunk, érted? És mindenhol kerestünk. Oké, tehát csalódott volt, mert nem azt csinált, amit elvárt, hogy csináljon. Hogy ott legyen vele, hogy ott legyen közel hozzá, hogy mindent tud csinálni, hogy ő mondja. Oké, és aztán 49. vers, Jézus így válaszolt. Miért kerestetek? Nem tudjátok? Na, és nálam ilyenkor szokott elpattanni a cérna, tehát ez a, még ezt a bólogatást is hozzáteszik a gyerekek, úgyhogy neki állnak kioktatni. Ez a serdülő tinédzser. Nem tudjátok, hogy... Na jó. Ez az a pillanat, amikor szívesen bemutatnám őket Jézusnak. Nem tudjátok, hogy nekem az atyám dolgaival kell foglalkoznom? De a szülei nem értették, miről beszél. Volt úgy már, hogy nem érted, hogy miről beszél a gyerek? Vagy csak úgy nem találkoznak az értelmek. Tehát, hogy ő is nagyon mondja, és nagyon igaza van. Te is mondod, és nagyon igazad van, de valahogy elmentek egymás mellett. Nem értetek is. És néha csinálnak olyat a gyerekek, amit nem fogunk tudni megérteni. Lesz ilyen. És aztán azt mondja, ezután Jézus visszatért velük Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Mária pedig a szívében őrizte ezeket a dolgokat. Jézus egyre bölcsebb lett, és felnőtté vált. Isten számára egyre kedvesebb volt, ez jó. És az emberek is mind jobban kedvelték, ez is jó. Ez is jó. Oké, úgyhogy anyukák, ne felejtsétek. Ez egy fontos történet, és ez egy fontos esemény, mert rengeteget tanulhatunk belőle. Néhányan csalódottak vagytok, hogy milyen pályát választott, vagy hogy viselkedik, vagy hol van, vagy mit csinál, vagy a tanulmányaival kapcsolatban, vagy a szellemi állapota miatt aggódsz, és csalódott vagy, hogy éppen tékozol a gyerek, és csalódott vagy. De ezt a dolgot meg kell értsd. Mária csalódott volt, de Isten munkálkodott a gyerek életében. Tehát Mária csalódott volt, de mindemellett Isten munkálkodott Jézusnak az életében. Oké? Amit Mária nem vett figyelembe. Ő csak csalódott volt abban a helyzetben. És néha anyukák, Isten Isten munkálkodik a gyermeked szívében. Csak hidd el. És nem fogod tudni azt irányítani. Nem fogod tudni azt kontrollálni. De Isten munkálkodik. És talán látni fogod, de meg kell bízz ő benne. Meg kell bízz Istenben, az ő életében. Mert ő éppen annyira szereti a gyerekedet, mint ahogy te. Sőt, talán még jobban, de ezzel nem akarlak megsérteni. De hogy még jobban. Ja. Úgyhogy lesz olyan időszak, amikor azt fogod mondani, nem értem, hogy ez miért történik, nem tudom, hogy mi folyik itt, de ez az a pillanat, amikor bíznod kell Istenben. Bíznod kell. És hagynod kell, hogy a bizalom miatt, az ő benne való bizalom miatt a csalódottság átváltozzon szabadságba. Oké, az ő benne való bizalom fordítja át a csalódottságot, ahol azért csalódsz, mert te próbálod pontosan a te terveid szerint irányítani a dolgokat, és az élet meg újra és újra az órodba dörgő, hogy nem, Isten irányítja a dolgokat. De ha tudsz bízni Istenben, akkor ez a csalódottság, ez szabadságá fog átformálódni. Egy szabadság érzésébe. Mert nem mi rajtunk múlik a világ. Nem mi irányítjuk a világot és annak a folyását. De ismerjük azt, aki irányítja. Úgyhogy ezt tette Mária is. És aztán a harmadik gondolatunk, az az elszántság, vagy odaszántság. És nincsen az anyukáknál elszántabb és odaszántabb csoport a Földön. Tényleg. Tényleg. Tehát mind az anya tigris megvédik a gyerekeket. Mindegy, hogy 120 kilós kigyúrt állat neki mennek, hogyha veszélyeztetik a gyereküket. Tehát elharapják a torkukat, meg minden. Tehát anya tigrisek. Anya tigrisek. És az én anyukám meghalt, kevesebb, mint 30 évig ismertem őt. De ott, tehát emlékszem, hogy ott voltak a meccseimen, ott volt, hogyha volt valami fellépés, ott volt. Kibírta a bénázásokat, nem azért volt, mert milyen tökéletes teljesítményt nyújtok. Órákon keresztül képes volt nézni a dolgokat. És aztán, amikor Ákos lett, akkor mindenféle mellékhatások voltak. Kiullott a haja, meg hólyagos lett a keze, meg a lába. Ez 3 évig így ment. És tehát néztük azt, hogy a rák megeszi. De mindvégig. Az utolsó pillanatig ott volt. És oda tette magát. És ott volt Flórának, ugye csak Flóra ismerte őt. És próbált tehermentesíteni minket, és időt töltött vele. Akár 2 héttel a halál előtt is. Amikor már nagyon-nagyon rossz állapotban volt. De amíg bírt, amíg mozgott, addig oda tette magát. Mert elszánt volt. És oda szánt volt. Úgyhogy lehet ezen a ponton azt gondolod, hogy majd azt fogom mondani, hogy elszántabbnak kell lenned. De nem ezt fogom tenni. Azt fogom elmondani, hogy Jézus Krisztus oda szánta az életét neked. Hogy a legjobb anya lehess. Tehát, hogy Jézus szánta oda az életét te neked. Hogy a legjobb anya lehess. És persze ez nem azt jelenti, hogy mindent jól fogsz csinálni. És minden százas lesz majd. És azt sem mondom, hogy majd lesz egy pont, ahol úgy fogod érezni, hogy itt minden tökéletes és minden klappol. Nem. Én arról beszélek, hogy amikor azt látod, hogy minden kicsúszik az irányításodból, akkor bízhatsz ő benne, hogy ő irányítja a dolgokat. Hogy Isten irányítja a dolgokat. És János 19-ben van egy jelenet, ami nagyon megindító. És ez az a pont Jézus életében, ez a rész már az, ahol őt már megverték, már elkapták, megverték, kigúnyolták, és már a kereszten van, a halálán. És az anyja követi őt. Ott van vele a keresztnél, az anyukája. És még ezen a ponton sem vett mindent komolyan az anyukája. Úgy, ahogy Jézus beszélt önmagáról. Mert azt látjuk az édesanyja életében is, hogy akkor hitte el igazán, hogy ő a megváltó, amikor Jézus feltámadt. Addig ő is bizonytalankodott, kételkedett, de ott volt a fiával. Ott volt a fiával. És tehát volt olyan eset, amikor ez Márk evangéliumában van, a harmadik fejezet, hogy az anyja, Mária, utána ment Jézusnak, hogy ő most hazaviszi, mert milyen hülyeségeket csinál, meg mi történik, hazaviszlek, mert értelmetlen az, amit csinálsz, fiam. Tehát, hogy ő is bizonytalan volt, hogy mit művel, mit szolgál, vagy mi ez, miről beszél, ez nem értem a gyerekemet. És ilyen van. És ilyen van. De attól még követte őt a kereszthez. És ott volt Jézussal, a fiával a keresztnél. Ami azt jelenti, hogy lehetsz a gyerekeddel még úgy is, hogy nem érted, vagy lehet, hogy nem is értesz egyet azzal, amit csinál, vagy ahogy gondolkodik, de ott lehetsz vele. Ott lehetsz vele. És együtt lehetsz vele. Bármilyen helyzetben. Úgyhogy itt ez a rész, János 19, 25. vers. Azt mondja, Jézus anyja ott állt a keresztfa közelében. Vele volt a nővére Mária, a Klópás felesége, és a Magdalai Mária is. Oké, tehát Jézus itt már nem aludt egész éjjel. És itt már szét volt verve, ki volt száradva teljesen, ki volt vérezve, és küzdött az életért a kereszten. Tehát szó szerint küzdött az életért. És ami nagyon megfogott, az ami most itt jön a 26. versben, amikor Jézus látta, hogy az anyja is ott áll. Ez hihetetlen. Hogy ott egy kiabáló tömeg, ott egy haldokló ember, és ebből a kiabáló tömegből, a gúnyolódó tömegből, minden ember közül Jézus kiszúrja az édesanyját. Kiszúrja az édesanyját. Oh, anyu itt van. És közben haldoklik. De jó látni azt, hogy Jézus a szemét az édesanyján tartotta. És miközben ő a mi bűneinkről gondoskodott, mert ezért csinálta végig az egészet, és ezért halt meg a kereszten. Miközben ő ezzel foglalkozott, hogy a mi bűneink legyenek rendezve, és gondoskodott rólad is, meg rólam is, ő még mindeközben gondoskodott az édesanyjáról is. Fantasztikus. Nézd csak. Mikor Jézus látta, hogy anyja is ott áll, meg az a tanítvány is, akit Jézus szeretett, ezt mondta az anyjának. Asszony, ő a fiad. A tanítványnak pedig ezt. Nézd, ő az édesanyád. Két Jézus megy el, búcsúzik, és rábízza Jánosra az anyukáját. Gondoskodik róla. És azt mondja, ezért ez a tanítvány befogadta a saját otthonába Jézus anyját, aki attól kezdve ott lakott vele. Ott lakott vele. Oké, tehát Jézus látta az édesanyját, látta a fájdalmát, látta azt, hogy mennyire szenved az anyukája, ő látta a kérdéseit a szívében, látta a kétségeit a szívében, a hatalmas kérdőjeleket, látta a félelmeket a szívében, a csalódottságot látta, és azt mondta, anyu, majd én gondoskodom rólad. Úgyhogy anyukák, lát, úgy vagytok itt, hogy ti is így éreztek, ahogy Mária. Ja. Aki nézi a gyermeket, és látja esetleg, hogy nem jó úton halad. Lehet, hogy a héten rossz anyának érezted magad, vagy lehet, hogy ma reggel rossz anyának érezted magad. Lehet. Lehet egyedülálló anyuka vagy, akinek mindent egyben kell tartania. Csak azt szeretném mondani, hogy legyél bárki, Jézus a szemét rajtad tartja. Jézus a szemét rajtad tartja. És gondoskodik rólad. És higgyétek el, amikor Jézus gondoskodik rólad, az jó lesz. Az jó lesz. Figyelj, változást hozol a gyerekeid életében. Változást hozol. Akár hiszed, akár nem. Úgyhogy írtam egy levelet az anyukáknak. Fölolvasom nektek, jó? Remélem sikerül. Anyukák, változást hoztok az életekben. Lehet, hogy most nem tűnik annak, de így van. Minden beszélgetés, kijavítás, törődő tett, minden. Vannak napok, amikor azon tűnődsz, minek küzdök ennyit? De milyen a szívedben tudod jól a választ? Mert Isten bízott annyira benned, hogy anyává tett. És a gyermek, akit rád bízott, egy ajándék. Én 42 éves vagyok. Ebből 29 és fél évet töltettem együtt anyukámmal. 2006-ban meghalt. De a mai napig hatással van az életemre. Emlékszem, hogy nevetett az együtt töltött időkre, a születésnapokra, az ünnepekre, amikről gondoskodott bőségesen. És komolyan azt gondolom, hogy ő volt a legcsodálatosabb anyuk a világon. Ő vitt a gyülekezetbe is, de előtte 2 évig folyamatosan imádkozott értem. Meggyőződésem, hogy ő miatta tartozhatok Jézushoz. És miatta lehetek itt ma veletek a szolgálatban. Mondták már, anyukád biztos örülne, ha látná az életed, a családod, a szolgálatod. És a válaszom az volt, hogy ő látta. A szívében ő már látta ezt, és ezért imádkozott. És a tőle telhető legtöbbet megtette, hogy formálja. Bármit tett, azzal mindig jobb emberré formált. Úgyhogy ma láthatom a feleségem, ahogy édesanyja 3 gyermekemnek, Flórának, Fruzsnak és Lucának. Anya, aki keményen dolgozik, és oda teszi magát. Sok a teendő, az időbeosztás kemény, a nevelés kihívás, és még 1000 millió dolog. Úgyhogy egy édesanyja napja tele van tevékenységgel, és a nap végén mégis ott ülök a napén azon tűnődve, hogy mit is csináltam ma. És ez a kérdés abból az érzésből jön, hogy nem is csináltam semmi érdemlegeset, de mégis totál kifáradt testére. De igenis csináltál érdemlegeset. Hatással voltál életekre. Azt kommunikáltad a gyermekednek, hogy fontos vagy, hogy számítasz, hogy megéri harcolni érted. Valószínűleg nem mondanak köszönetet ezért, legalábbis most nem. De attól még ők, a kis kalózok, akikkel harcolsz, és a hercegnők, akiket felöltöztetsz. De egy nap biztosan megköszönik majd. Valószínűleg akkor, amikor nekik is lesz gyermekük. Úgy mondom ezt, mint egy fickó, akire még mindig hatással van az édesanyja szeretete. Az ő befektetése az életembe hatással lesz az örökké valóságra is. Nem vagy egyedül. Az, aki elhívott, veled van. Hűséges hozzád. És hidd el, hogy be fogja fejezni azt, amit elkezdett benned. Úgyhogy anyukák, köszönöm. Folytassátok ezt a nagyszerű munkát, higgyétek el, a mai nap befektetett energiája sokszorosan megtérül a jövőben. Ja. Úgyhogy lehet azt mondod, hogy hát én nem így érzek. Én elég egyedül érzem magam. És olyan, mintha senki nem látna, senki nem kísérne figyelemmel. De hadd olvassam föl nektek Máté evangéliumából, a 10. fejezetből egy részt. Máté evangélium, a 10. fejezet, 29. vers. Gondoljátok meg, 2 veréb ára 1 fillér. Mégsem pusztulhat el közülük egy sem, mennyei atyátok tudta nélkül. Oké, tehát még egy madár sem kerüli el Isten figyelmét. És aztán így folytatódik, ő még a hajszálaitokat is számon tartja. Tehát ne féljetek. Halljátok? Ne féljetek. Ne féljetek. Ne féljetek. De Balú, nem ismered az én helyzetemet? Ne féljetek. De nem ismered a körülményeimet? Ne féljetek. Ne féljetek. Miért? Mert, és így folytatódik, ti sok-sok verébnél értékesebb vagytok. Ti sok-sok verébnél értékesebbek vagytok. Úgyhogy figyelj rám, biztos lehetsz abban, hogy Isten szeme rajtad van. Isten szeme rajtad van. Úgyhogy imádkozzunk. Köszönjük, atyánk, a Bibliát, az írást. Köszönjük, hogy megmutattad a valós életet. Köszönjük, hogy betekintést adtál a saját életedbe itt a Földön, és Mária életébe. És imádkozom, atyám, az anyukákért. Azokért a hölgyekért, akik anyukák szeretnének lenni. És a férfiakért is, Uram. Hogy lehet, hogy egyedül érzik magukat, és azt gondolják, hogy nem figyelsz, és nem törődsz velük. De kérlek arra, hogy a következő dal alatt csak szolgálj mindenkinek a szívéhez. Szolgálj felénk a szívünkhöz. Mosd át, Uram, a szívünket a jelenléteddel. Bátoríts minket, hogy láthassuk azt, amit te látsz. Jézus nevében. Amen.